Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Oltalmazója benned bízóknak Isten, aki nélkül semmi sem erős, semmi sem szent. Sokszorosan mutasd meg rajtunk irgalmadat, hogy te légy, aki minket irányítasz, te légy, aki vezesz, és úgy haladjunk át az ideig való javak között, hogy az örökké valókat el ne veszítsük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvérek, a életünknek, vallás életünknek, lelki életünknek, hát azt lehet mondani, hogy egyik fundament, principiuma, az azt jelenti, hogy nem csak kezdet, hanem mindig jelenlevő alap az Isten utáni vágy. Most megnézzük, ez szubjektíve, vagy hát ránk vonat. Megnézzük, hogy objektíve a mi hitünk, a mi vallásunkban mi az eredeti, hogy így mondjam. Tehát pontosan annak a felfogásnak megyünk most ellenébe, hogy minden vallás egyforma. És hogy mindegy, hogy melyikbe vagyunk. 16. Benedek használ egy nagyon jó képletet, amit nem ő talált ki, hanem átvette a vallás történészektől, amit ide fel is írtam. Hát nem nagyon lehet látni, majd elmondom. Tehát el kell helyezni magunkat a világ vallási történeti térképén, hogy így mondjam, hogy megtudjuk, hogy mi a mi hitünknek az eredetisége, mi az alapja. Tudnélik, egy ilyen kijelentés, hogy nincs más népben üdvösség, csak Jézus nevében, ez már nagyon sok kívülállóba azt jelenti, hogy ti agresszívek vagytok. Ez még nem lenne baj, csak sajnos a bentiekben is ez kelti egyre jobban. Tehát azt nézzük meg, hogy mi az alapja a mi hitünk eredetiségének. Hogy viszonyul az összes többi nagy valláshoz. Na most ez a képlet nagyon biztos. Színezik a helyi dolgok, de alapvetően így volt, hiszen az irodalom történetben is, a profán tudományokban is az ősvallásokat kutatva, bár akkor a marxizmus még dúlt, azért azt megállapíthatjuk, hogy amióta ember az ember, ősi, elszórt vallási élményekről hírt kapunk. Mircea Eliade, ez a zseniális román antropológus, annak is lehet nevezni, bizonyítja azt, hogy ha ember csontvázáról van szó, mindig van jele annak, hogy a túlvilágba hitt, hogy kapcsolatba volt a transzcendenciával, mondjuk most így. Akár egy áldozati eszköz, akár az, hogy a rokonainak vagy őseinek kiszáradt koponyáját magával vitte, tehát az a legszörnyűbb, amikor a tudomány hazudik. A marxizmusban azt hazudták, hogy az ember először az eszközkészítéssel foglalkozott. És amikor már jól ment neki, akkor kezdett filozófálni, úgymond. Érdekes, ez a hanyatló Rómában is meglehetett, mert onnan jöhetett ez a szó, hogy primo vivere, deinde filozofari. Na most azért lehet ezt nagyon csúnyán kikészíteni egy hívő embert, meg a szenteket, mert hát tényleg, hát élni kell ahhoz, hogy gondolkodjunk. De az biológiai élet csak alap. Igazában, ahogy Viktor Frankl mondja, ez a nagyszerű orvos, pszichiáter, pszichoterapeut, aki megjárta a haláltáborokat, Bécsben az első előadása, hogy mondj igent az életre. Testvérek, amikor ajánlok egy könyvet, azt nagyon ajánlom. Viktor nagy E. pont Frankl. Minden könyvet érdemes lenne elolvasni. Szóval ő nem tartanak itt sajnos a pszichoterapeutáink is, vagy a pszichológusaink. Egy hihetetlen, ahova eljutott ez a logoterápia iskolának a megalapítója. És azt mondja, hogy bárhol, tehát ahol emberről van szó, és mondja a koncentrációs táborban, biológiailag, mint orvos, XY nem élhette volna meg a szabadulást. Azért élte meg, mert reménykedett valamiben, amit ő meg akart csinálni, vagy haza akart menni nagyon. Aki ezt feladta, vége volt. És azt mondja, ott éhezve, fázva, halálfélelembe, mi az emberi élet értelméről beszélgettünk. És hát, hogy történik az meg, hogy milliárdosoknak a gyerekei egy levelet hagynak maguk után, hogy nem tudok köztetek élni, és felakasztotta magát. Hát akkor most nem volt mit zabálnia? Mindent megkapott. Csak azért lehet ezzel pimaszul visszaélni, meg kiröhögni a szentjeinket, meg a nagyjainkat, mert hát tényleg enni, meg inni kell, hogy gondolkodjak. De nem csak kenyérrel él az ember. Ennek megvan az antropológiai igazsága. És nem csak minden igével, amely Istenhez tartozik, hanem minden olyan igével, emberi igével, amely keresi a végső igazságot. Itt most Európa erről mondott le. Nem az a baj, hogy kihagyták az Isten szót az európai alkotmányból. Persze, hogy a magyarba bent van, ez vért kíván. Egyet viszont nem szabad lett volna kihagyni. Európai polgár, keresd az élet és a létezés végső értelmét, ennek mindent vess alá. Elsősorban ezt keresd, a többi megadatik neked. Mert ezt keresték az ősi pogányok itt Európában, a görög filozófia, Róma, ezt kereste az Ószövetség, és ezt találta meg, és kapta, és tovább keresi a kereszténység. Ma testvérek, azok, akik azzal dicsekszenek, hogy ő a nagy kereső, tehát ő nem akar egyes vallásokba, főleg a katolikusba belépni, mert ő nyitott, meg kereső. Olyan, úgy utálom ezt a szót, hogy nyitott. Hát persze, hát a füle is nyitva van, meg egy más helyen is, meg mit tudom én. De hát most nyitott. Ő mindenre nyitott. Akkor nem normális. Mert még a tehén is tudja, hogy melyik füvet legálja le, és melyiket ne. Arra való az ajtó, hogy néha bezárjuk, és arra, hogy kinyissuk. Nem pedig lukak vannak a házon, és pszichológiailag is abnormális, hogy ő mindent befogad, nincs szűrő. Na most ez az örök kereső, aki így mutatja be magát, figyelve rájöttem, hogy igazába retteg attól, hogy talál. Ez nem akar találni. Ez a keresést magát isteníti. Márpedig azt mondja az Úr, hogy aki keres, talál, s az örgedőnek megnyitnak. Ez nem akar találni. Ez magát a keresést rögzíti. Erre mondja Newman fiatal emberként, hogy nincs az a fényűzés megengedve az embernek, hogy egy életen át keressen. Hát alapvető dolgokat. Aztán utána még akkor is kereshet, hogy már megtalálták, ugye. Tehát, és hát bizony meghamisították sokszor a tudományt, azt állítva, hogy bizony az ember, akit ismerünk, az ősember, annak nem volt is szellemi élete igazában. Eszközkészítésre igen, de volt, rajzolt például. Az egy csodálatos, egy más világ. Értelmezte az életet. Tehát ahol ember van, már a bűnbesett ember, ott vallási élmények, ott Isten keresés nyomai vannak. Na most ebből egy nyilat húzhatunk, kialakulnak a nagy mítikus vallások. Hát ilyen az akkád, babiloniai, hát mítoszok, ilyenek a görög mítoszok, amelyeket nagyjából átvesz Róma. Ezeket ma lehet olvasni. Mik ezek a mítoszok? Olyan nagy elbeszélések, amely az emberi élet legnagyobb kínjaira keresi a választ, és egy történet formájába valamiféle választ talál rá. De az sohasem történt meg úgy. Nagyon érdekes ezeket olvasni, mert ami benne csodálatos, az ember vágyakozása. Na most tanítva az egyházi évet, arra jöttem rá, hogy az a kettős vágy a katolikus egyház iránt, hogy a Elnye, ezek a katolikusok kiirtották a régi pogány nagy tudást. Mert ugye sámánok, mire az aztán mindent tudott. Ez az István, ez Szent István, ez kiirtotta. A katolikus egyház tönkretette az ősi pogány nagy kultúrát. Egy. Kettő, protestáns testvéreink inkább azt mondják, elnye ezek a katolikusok olyan, mint egy pogány vallás. Itt körmeneteznek fáklyákkal, amott nem tudom, éjszakába gyújtanak meg gyertyákat, azt elmennek, nem tudom, ilyen bizonyos helyekre, visszajönnek, tehát mint a pogányok lennének. Hát két ellentétes vágy, úgyhogy köszönöm mind a kettőt, ez másképp igaz. A keresztény egyház, a katolikus egyház fölvállalta a mítoszokban megjelenő pogány embernek a legnemesebb vágyait. Például a világosság utáni vágyat, az élet vágyát. De nem vállalta föl az ezt megjelenítő mítoszokat. Azt elvetette. Hát ezek megdöbbentő dolgok. És valóban így van. És hát azért is nagyon szeretem az első kánon, testvérek, lehet, hogy két percet többig tovább tart. Ne iktassuk ki egészen. Mert azért mi papok nagyon sokszor, ez a liturgikus élet mozgatója, hogy gyorsabban lemegy. Na mindegy, ilyen is van. De ott mit keres ott ez a pogány, a Melkizedek? Meg Ábel. Nagyon fontos. Ezt az ökumenizmust, ezt zsinat után se találták ki. Főpapod Melkizedek. Hát ők is az Istent imádták, és áldozatot mutattak be, és Krisztus beteljesíti. Tehát, na most, hogy mik ezek a mítoszok? Hát ismerjük, tudjuk, csak például a Akkád époszokban ott van az Utnapistimről szóló nagy mítosz, az a Sumér Noé. Bocsánat, nem. Az a Sumér hitvilágban maga az ember. Az ember szeretne örökké élni. Tehát életvágy van benne. De halandó. Meg kell halni. Erre keresi a választ, hogy miért van ez. És akkor a következő, hogy Utnapistimnek az egyik Isten megsúgja, hogy hol van a halhatatlanság füve. Na most ebben is látszik, hogy milyen istenek ezek, hogy az egyik a másik árulkodik, megcsalják egymást minden, nagyon emberszabásúak. És hogy a tenger mélyén van az a halhatatlanság füve, és az ember megszerzi, és nagyon boldog viszi, nyilván megeszi, akkor hát örök él, de ott lát egy gyönyörű patakot, és azt mondja, hogy megfürdök ebbe a tiszta patakba, és leteszi a füvet a fa alá, és jellemző, a kígyó elviszi. És hát így most halandó marad. Nem oldja meg, de valamit könnyít. Na most ezekben mítoszokban nagyon fontos, hogy két kérdést nem lehet feltenni, hogy mikor és hol. Ilyen nincs. Ez mindig, illetve soha, ez nem itt, hanem mindenütt. Az ember magáról gondolkodik. Ilyenek a nagy tavaszi mítoszok, ahol be akarják nyomni a föltámadás hitét, ugye? Hogy hát a megújul a természet, és az ember is vágyik az örök megújulásra, hát ez ugye ezt fejezi ki a keresztény föltámadás hit. Hát nem ezt fejezi ki. Mert megérintette az időt és a teret. Ezért a Pilátus a lényeget keresi a krédóba, vigyázat. Su Pontio Pilato passus est, sepultus est. A teret és az időt, nem mítosz. És hát vagy a Bartóknak a Cantata Profana gyönyörű zeneművében a történet, hogy a fiúk kimennek a szülői házból, és szarvassá változnak. Na most ilyen hatalmas szarvakkal nem tudnak visszamenni. Hát így nem történik meg, de mégis egy nagyon fájdalmas dologra ad valami megoldást, hogy egyszer elhagyjuk a szülői házat, és úgy nem tudunk visszamenni. Nem leszünk többet gyerekek. Tehát értjük, azért ezekben van hatalmas érték, csak tér és idő fölöttiek, és az ember nagy álmaira, vágyaira ad valamiféle nem megoldást, megnyugtatást. Hogy mikor alakulnak ki, hát a tudósok keressék, hát az asszír-babiloni kultúra, görög kultúra, és ezeket féltében, hosszában lehet olvasni ezeket a mítoszokat. Ami most megdöbbentő, hogy ebből ez nem marad meg, hanem három kitörés lesz a mítikus vallásokból. Az egyik az azonosság misztika. Indi, a hinduizmus mondjuk, de sok más is. A monoteista forradalom, a proféták, teljesen új világ, és az ókori racionalizmus, amelyel az egyház még tudott párbeszédet folytatni, és hát az újkori úgynevezett fölvilágosodás, amelynek a terméke már a teljes vallás nélküli és végső igazságot nem kereső euróatlanti nép. Ez a három van. Na most arra nem kaptam választ sehol, hogy miért történt ez a kitörés. Hát, bocsánat, kitaláltam. Azért, mert azért a józanul nem lehet elfogadni, hogy ezek megtörténtek. Az, hogy Kingu istennő vérét az istenek összekeverték a agyaggal, és ebből csinálták az embert. Ugye látjuk, hogy milyen modern a Szentírás szerző, amikor felhasználja ezeket a képeket. Mert nagyon modern volt. Csak megtisztítja mindattól, ami politeizmus, panteizmus, stb. Na most, tehát nem maradtak fönt a mítoszok. Most vannak olyan primitív állapotban Európa, olyan primitív állapotban van, hogy a legsötétebb babonák terjednek. Egy férfi küldött nekem 5 oldalt, hogy Debrecenben ilyen gyűlésekre járnak még keresztények is, és leírja, hogy milyen világképük van. Hát ez valami agybaj. Hát egyszerűen nem is lehet megérteni, hogy a hold ettől származott, attól az energiák, meg az egy jóságos ég. Hát hogy tudja elolvasni ezt az 5 oldalt? Vagy hihetetlen. Na most, tehát kitörnek belőle. Az azonosság misztika a következőt mondja. Mondjuk Tibet, India. De nagyon sokszor aztán a pogányság más részén is. Hagyjuk meg ezeket a mítoszokat, olyan szépek. A hindu templom előcsarnoka. De belül csönd van, minden kimondathatlanul egy dologról szól. Én és te egy vagyunk, mi és ők egy vagyunk, én a világ vagyok, a világ én vagyok, és én Isten vagyok. Ez az azonosság misztika. Egy nagy üresség élmény, hogy én a mindenséggel azonos vagyok, az Istennel vagyok azonos. Na most egy nagyon megvilágító mondatot mondok. A tibeti láma ezt írta le, megvan neked egy könyve, a mi vallásunkban nincs Isten. Nincs. Minden az. Na most arra vigyázzunk, hogy én most még csak azt sem akarom, hogy rangsort állítok az egyes vallások között, csak azt mondom, hogy mi a tartalma. Hát nem mondjuk azt, hogy minden vallás egyforma. Van egy benedeki humor, érdemes ennek feldolgozni, mert német humor, és nagyon finom, és nekünk nem biztos, hogy megértjük, mert mi csattanósabb humort szeretünk. Azt mondja Benedek pápa, egy adott vallás igazságra formált igényét a mai ember többnyire nyílt tagadása sem méltatja. És pontosan ezt az igényt kizárja, viszonylagossá teszi, amikor így szól, sok vallás van. Emögött pedig valamilyen formában mindig a következő vélekedés húzódik meg. Változó alakjuk ellenére, lényegét tekintve minden vallás ugyanaz. Most jön a benedeki humor. Mindenkinek megvan a maga vallása. Ezt ők így látják, csak aki a vallásban benn van, az nem látja így. Egy hindu az nem látja úgy, hogy a kereszténység azonos az övével. Csak aki egyetlen vallásba se kötelezte el magát, az kijelenti, hogy tulajdonképpen minden vallás egyforma. Igen. Na most, miért beszélek erről? Nagyon fontos, mert minket is miért, persze megint egy zárójelet kell nyitni, hogy itt nem a nagy világvallásoknak a értékéről, vagy értéktelenségéről van szó, ők még nem kaptak kinyilatkoztatást, vagy azelőtt állnak, hogy tudjanak róla. És ugyanakkor megvan a böjt, házassági szabályok, imádságok, önmegtagadás, és egy nagy várakozás, egy üresség. Ezek értékek. Egy Gandhi, ha találkozott volna a Teréz anyával, eljött nyugatra, és már akkor azt mondta, hogy láttam vasárnapi kereszténységet és hétköznapi pogányságot. Tehát azonnal hatalmas vallási szinten, ahol ő élt, nem találkozott a kereszténységgel. Azon a spirituális magasságban, mert ezek ott éltek. Na most, tehát aztán itt van a monoteista forradalom. Mondjuk Krisztus előtt 2000, Ábrahám. Mindenesetre a pátriárkák korosztály történelem. És a próféták. Az, hogy Isten szól, és üzen valamit a népének, és szólhatunk hozzá. És egy van. Ezt az emberiség nem találta ki. Rájöhetett volna, mondja Szent Pál, és az első vatikáni zsinat dogmája értelemmel felfedezhette volna, hogy van egy teremtő. Eknaton fáraó be is vezette az egyisten hitet, bár az is egy kicsit panteista színezetű volt, mert a napot azonosította, de aztán az ő halálával megbukott. De az ember azért annyira önző és annyira istentelen, hogy ezek megbuknak, ezek a kísérletek. Illetve ott van Arisztotelész. Azt mondja, hogy a végső principia egy mozdulatlan mozgató. Tehát nem valaki, hanem valami. Azt mondja Benedek pápa, hogy a pogányok azért beszélnek a több istennel, a kisebb rangúakkal, mert azokkal lehet beszélni. De a legfőbb isten az a sors. Például a görögöknél. Tehát egy program, amely az isteneket is mozgatja. Nem valaki, hanem valami. Ezt a pogányságon belül nem találják ki, hogy az a legfőbb, az egy személy, aki szól, és én is szólhatok hozzá, hogy ne. Ugyanakkor megdöbbentő, hogyha nagy bajban van egy ilyen pogány ember, legtöbbször egy valakihez kiállt. Ez azt jelenti, hogy az imádságban, liturgiában mérhetetlenül intelligensebbek vagyunk, mint a teológiában. Kyrie eleison, ez nem is ószövetség, hanem pogány kiáltás az istenséghez. Akkor. De azért a felfogásuk az, hogy ezek a kisebb istenek, ugye, ezekkel valamennyire lehet beszélni, de ott belül a szentélybe csönd van, a semmi van. És ha eljut egy megvilágosodás, az ott a megvilágosodás az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ő maga ez a mindenség, vagyis az istenség. De az, hogy egy kisgyerek, egy kis minisztrán gyerek ott van Héli főpapnál, én így mondom, jaj, a hagyomány az olyan nagy, amikor a mi Esperes úr, dr. Sudár Dezső, aki zseniális hittantanár volt, azért rúgták ki Dombóvárról, és repült hozzánk egy kis faluba, mert ott úgy 30 óra hittanya volt hetente, és csak azzal foglalkozott, ő volt ott a negyedik káplán. És semmi mással, se temetés, semmi. És ebből doktorát, hogy mi mit kaptunk hittanórán, az hihetetlen. És ugye az ember egy olyan tekinti, ez nem éli, az Héli főpap, na, meg Nabukodonozor király. Hát így tanultuk. Na hát a Héli főpapnál ott szolgál ez a kis minisztránzerek, és hát Sámuel. Egyébként, ha kétszer szólítanak a nevünkön a Bibliában, akkor az Isten. Mert ő tudja igazán a személyemet. És az a kisgyerek oda megy, hogy mit akarsz, Uram? Hát biztos valami vizet kér, vagy az öreg, vagy megigazítsam a párnáját. Nem szóltam én, menj vissza. Egyébként nem volt egy zseniális pap, még eszményi se volt, hiszen a fiai lopkodták az áldozati húst, és úgy szemet hunyt. Maga is kicsit belefáradt a papságba, de vigyázz, azt tudta, hogy Izraelt megszólította az Isten. Mi megszólított nép vagyunk. És amikor másodszor, mert nem hívtalak, fiam, és harmadszor, akkor gyanút fog az öreg. Igaz, hogy ő már nem hallja, proféták nincsenek most, ritkán. Miért az örökkévaló megunta, hogy beszéljen? Valószínűleg nem vagyunk alkalmasak rá. És ez a gyermek, tudod, hogyha még egyszer hív, akkor mondd, hogy szólj, Uram, hallgat a te szolgád. Ez egy világ történelemben ilyen nincs a vallásokban. És ezzel indul a prófétaság. És azzal fejeződik be, hogy utoljára fia által szólt. Nem azért, mert megunta a beszédet, vagy megutált minket, hanem maga az ige testélőn és közöttünk lakozik. És nem tud többet mondani az emberiségnek erre a földi életre, mint Szent Fia üdvözítő halálát és föltámadását. Úgyhogy le van zárva a kinyilatkoztatás, most hangzik az az isteni szó állandóan. De a zsidóság is azért őrizte meg ezeket a profitai szavakat, mert ha őt nem is egyénileg nem szólította meg, de a nép megszólított nép. Ezért az a majdnem szó szerinti fordításban teológia van, és a magyar úgy kiiktatja, hogy te én népem, ó te én népem, én a te Istened vagyok, te az én népem. Hát nem elég az, hogy népem vagy, nem kell az, hogy én, de igen. Ez egy rendkívüli dolog, hogy Isten, a fő Isten az valaki, és megszólítja az embert, és az ember pedig közvetlenül szólhat hozzá, ígéreteket ad, és az ígéretek vezetik tovább és tovább. És hát van a harmadik kitörés a mítoszokból, hát majd idézem Szent Pált, hogy mennyire a mítoszok ellen van. A harmadik kitörés a racionalizmus. Az ókori racionalizmus az egy intelligens irányzat. A filozófusok. Rájönnek az, hogy van egy végső principium. De azért az a végső principium az nem az Atyaisten, az egy mozdulatlan mozgató. A sors. És amikor bírálják a pogány vallásokat, néha nevetségessé teszi, akik azt hiszik, hogy ezek ateisták. Nem. Őnekik egy magasabb rendű fogalmuk van az Istenről, ugyanakkor meg a pogány is intelligensebb, amikor egy kakast feláldoz Zeusnak, mert mégiscsak a transzcendenciával beszélget. Valamit vár. És annyira ez a régi racionalizmus azt mondja, hogy amit mi értelemmel kikövetkeztethetünk, hát annyit következhet ki, hogy van egy végső principium, mert akkor ez sem, mert ez valamiért van, az valamitől van, és a regresszió infinitum visszamenni a végtelenbe, az egy logikai hiba. Tehát azért van létezés, mert van egy olyan létező, aki a létteljessége, aki nem kapta kölcsönbe a létezést. Na most az a megdöbbentő, amikor a kereszténység megjelenik, már terjed Rómába, igazába az ókori filozófusokkal tudnak jobban beszélni, mint a pogány vallással. Ott majd kiderül, hogy a pogány vallásból fölvállalják a pogánynak a vágyait. Például, hogy szeretetre vágyik. Nézzétek, hogy szeretik egymást, stb. De, és ez egy óriási gondviselés szerű, hogy ami ősi szent atyáink, a pátreszek, az egyházatyák, hát azok a nagy görög és római filozófusokon kiművelt értelmű emberek voltak. És ezzel az értelemmel láttak neki, hogy mit mondott Krisztus. Ez óriási, amit kaptunk a görög filozófiától. Akkor lett katolikus az egyház. Most elindulhat a világ végéig minden néphez. Az értelemnek az erejével közelítik meg a misztériumot, persze, a zsinatokon, az értelem erejével megközelítik a misztériumot, és védik az értelemtől. Az észtől pontosabban. Na most, ez viszont az újkori, a fölvilágosodási racionalizmus, az oda vezetett, hogy egyáltalán nincs természet fölötti, az anyag van, és annak a tükröződése. Tehát csak az létezik, amit kísérletezhetünk, amit megfoghatunk, ami a matematika nyelvével leírható. Na most ez is ide tartozik a vallások közé. Hát ide, bár ő úgy tudja, hogy lezárta a vallások történetét, csak van egy érdekes, csiklandós kérdés, amit föltennék neki, hogy ugyan miért kell nektek dönteni Istenről? Jákis Szaliszló műveit ajánlom. Fizikus, és ez a fizikus gondolkodás benne van, ő nem Isten bizonyításával nem foglalkozik, hanem az egy ilyen könyvet ír, hogy miért él a kérdés, hogy van-e Isten? És miért kell minden embernek tudva, tudatlanul állást foglalni? Hát azzal nem kell állást foglalnom, hogy van-e a periodikus rendszernek még egy újabb eleme. Hát felé nyugodtan élete. De ezzel öntudatlanul vagy tudatosan állást kell foglalnia, az ember az Isten kérdéssel együtt van. Persze most az a nagy baj, hogy a globális etika, a gender elmélet, és mindaz, amit ez a globalizált világ, mint egy új világnézetet ad, azt mondja, egyébként is panteista, ezért egy titkos rokonság van az azonosság misztikával, azt inkább még pénzelik is, de nem a kereszténységgel, ugye? Mert hát hadd érve, hadd mondja azt, hogy ő azonos az Istennel, mi tudjuk azt, hogy a tudat alatt leszorított világ böfög föl benne. Kész. Tehát ugyanazt mondja, ők azt gondolják. Pedig azoknak van azért Isten kapcsolatuk. Tehát a mostani úgynevezett fölvilágosodás, a racionalizmus az más, mint az ókori. Lemondott az igazság kereséséről, és rátelepedett a politika. És azt tudjuk, ha egy világnézetre rátelepedik a politika, akkor közveszélyes lesz. A kereszténység is járt már így, de kinőtte. És hát a muszlim, hogy hívják, nem a muszlimokkal van bajunk, hanem azzal a résszel, amerre rátelepedett a politika. Az közveszélyes. És nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen minden, még a muszlimokkal is van is párbeszéd, mert azért az az egyszerű, szegény, imádkozó mohamedán. Akármi van a Koránban, vannak nagyon furcsa kitételek, szóval nem az evangélium, tessék elolvasni. De ne úgy olvasni, mint ahogy egy bencés, fiatal bencés leírja, hogy itt tartunk, elmegy bencés diákokkal Melki apátságba, déli imaóra van, ott az a 3-4 bencés, aki ott lézeng még abba a hatalmas barokk csodába, osztják ki a lapokat, és szinte kényszerítik, hogy most kötelező te részt venni Zsoltárban. Hát, alig hasonlított a Zsoltár, össze-vissza, de a kapitulum, a kis fejezet a Szentírásból, odáll az egyik bencés, olvasmány a Koránból. Te megbolondult nyugat? Ez ökumenizmus? Mi ez? És erről nem szabad beszélni? De az az egyszerű mohamedán hisz, imádkozik, várakozik. Tudja azt, hogy az Isten teremtő. Ezek óriási dolgok. Tehát egy nagy vallási masszával az a rész, amely az élő Istennel kapcsolatot tart, az mindig kicsúszik ebből a politikailag manipulált részből. Így, ha kereszténység előfordul, akkor is így van. De, most nagyon figyeljük, ez az újkori racionalizmus, a globális etikába nem lehetséges az, hogy vannak olyan egyszerű hívek, akik mégiscsak tartják az Istennel a kapcsolatot. Nem, ez totálisan uralja a politika. Ezért közveszélyes. Na most azt mondom, hogy nem arról van itt is szó, ha most egy civil előadást tartanék, hogy most rangsoroljuk őket, hanem ha meg akarjuk ismerni, hogy mi az eredetisége, akkor az nem jó megközelítése, hogy hát talán minden ember üdvözül. Sőt, az a meggyőződése a mai nyugati világnak, hogy mindenki kiüresítették a kározatot. Ha pedig mindenki üdvözül, hát akkor nem mindegy, hogy melyik vallásban vagyok. Azt mondja Benedek pápa, hogy ez logikai hiba. Ez, ha így állok hozzá, hogy minden ember üdvözül, na most nézzük meg, hogy a vallások mit mondanak, akkor sosem fogok rájönni a vallások eredetiségére. Nem is beszélve arról, hogy a hindu nem is úgy akar üdvözülni, ahogy mi. Hanem úgy, hogy a semmibe feloldódik. Ez körülbelül olyan, mint azt mondanám, hogy 10 nagyon jó zongorázó kisgyerek a zsűri előtt van. Hogy ki lesz az első, második helyezett. Igen, de a zsűri kap egy olyan sugallatot, hogy mindegyik zseni. Hát akkor nem kell őket meghallgatni, és ennél fogva nem is tudják, hogy hogy zongoráznak. Azt mondja Benedek, hogy hagyjuk meg Istennek az ítéletet, az nem ránk tartozik, de logikailag helytelen ebből kiindulni, amiből az átlag ember most kiindul, hát ugye, hogy mindegy, akkor meg mindegy, hogy hol vagyunk. Tehát nem jön rá arra, hogy itt micsoda eredetiség van, hogy ez kitalálhatatlan. És ugyanakkor mégis megfelel valahogy abnak az emberi természetnek, hogy szeretve akar lenni az ember, és szeretni akar. És ugye a végső kinyilatkoztatás, amiről majd hallunk ezt. Na most, itt két dolgot szeretnék azért még megjegyezni. Tehát, hogy itt Isten valaki, nem valami. Sokszor tessék ezt elmondani a híveknek, amik azt mondjuk, hogy mindenki hisz valamiben. Hát aki valamiben hisz, az nagyon ostoba, mert mondjuk az elektromos áramban nem hinni kell, hanem tudni, mert akkor megvág. Tehát valamiben nem lehet hinni. Az más, csak valakiben. Tulajdonképpen hit sincs ott, az más. Nagyon eredeti az Ó és Új Szövetség hite, amely remény is. Valaki benne. Nagyon eredeti. Ugyanakkor a következő, hogy ezekben nincs történetiség. Majd erről is még szó lesz, amikor az első Korintusi levél 15. fejezetében, az első 5 versben azt mondja a Szent Pál, hogy elsősorban azt hagytam rátok, amit kaptam. Erre is nagyon figyeljünk, testvérek, hogy elsősorban. Egy pap azért küldetett oda, ahol van, hogy a hitletéteményt is őrizze és azt hirdesse, és nem csak az a helytelen hit, hogy valaki eretnek, hanem ha megbillenti a hitet. Én naponta 100-szor gondolok a megholtakra és imádkozom. De most az, hogy valakit úgy megszáll a megholtak meg a tisztító tűz, hogy ezt teszi a Szent Háromság közepébe, ezt nem engedhetem meg. Ilyen nincsen. Ott imádkozunk, értük, ahol van. Tehát, hogy a hitnek ez a megbillentése. És mi a központ? Elsősorban, utána minden ebből következik, vagy nem keresztény. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint, és eltemették. Egy, tehát történelmi személy volt. A hitnek van egy történelmi vonatkozása. Kettő, az írások szerint. Föltámadt ismét az írások szerint, tehát az ószövetségi vonatkozás kettő. Harmadik, hogy föltámadt, majd erről beszélünk, mégpedig nem úgy, mint Lázár, ez az eszkatológikus vonatkozás. Ha ebből a háromból egyet kirúgsz, akkor olyan, mint a három lábú szék, akkor összeomlik a kereszténység. És a marxizmus itt kezdte, hogy a názareti Jézus nem létezett. Na most ezt nem tudták tartani, mert ez tudománytalan. Tehát ugyanaz a renegált zsidó professzor, aki ezt tanított az 50-es években, és kiadott egy brossúrát, az revidiál, hogy nem létezett a názereti Jézus, az kitalált alak, az a 70-es években azt mondta, hogy a tudomány szín előtt nem lehet tagadni a történetiségét. Történeti van, ezért van még a liturgiában is, hogy nagycsütörtök este, péntek 3 óra, húsvét éjszakája. Tehát a történelmet is akarjuk megérinteni. És egy-egy korszaknak az az ízlése például, azért ne nézzük le, csak mindig helyre kell tenni, mert van egy megbillent ízlése minden keresztény korszaknak, hát akkor legyünk a józanak, hogy a mainak is biztos van. Például a gótikában, hogy minden erekiet gyűjtöttek, a Jézus lábnyomát megtalálták az olajfák hegyén. Akkor, és ott van a sümegi kóruson egy gyönyörű szentföldi, mert ugye Szentfölddel kapcsolatban vagyunk, két világháború között, hogy Vestigium Dominus Jesu Christi Monte Oliveti. És gyöngyökkel kirakva, hogy Jézus lábnyom az olajfák hegyén. És egy kicsit cinizmusra hajló testvérek, hogy 42-es lába volt. Mondom, tudjátok mi? Lehet, hogy 43-as vagy 45-ös, de lába volt. És kinek? És hogy a kereszterek, hogy a kereszt az nem egy szimbólum, hogy gnosztikus elmékedéseket lehet-e végezni, hanem az egy fa, egy bitófa, amire ráfolytak Jézus vére. Nagyon fontos. A másik tessék elhinni ugyanilyen fontos. Ószövetség. Hát melyik Istennek a nevébe jött? Úgyhogy amikor beteljesítette az Ószövetséget, akkor a zsidóság egy része visszautasított, egy része elfogadta. Testvérek, mind a kettő bizonyít. Amelyik nem fogadta el, azt az bizonyítja, hogy olyan túlcsorduló módon valósult meg, hogy az eddig nem lehetett levezetni. Hát mi az, hogy Emmanuel? Hát egy zsidó azt nem képzelheti el, hogy Isten ember lesz. A másik viszont azért bizonyít, mert azt mondja, én Uram, én Istenem. Amikor papoktól lehetett ilyent hallani, hagyjuk már ezt az ószövetségi gajdolást. Testvérek, baj van a hittel. Ez a marcionista vagy marcionista eretnekség. Jaj, de véres az az ószövetség, meghagyjuk. És a mai történelem milyen? Ebbe a történelembe jött el. Jaj, de hát ott azt hitték, hogy Isten nevében ki kell írtani a másikat. De egyébként azt akkor írták, amikor ők voltak fogságba, és azért írták meg ilyen erőszakosan, hogy most ne közösködjetek a titeket leigázókkal, de ez mondjuk ilyen biblikus kutatás. Akkor azt is mondom, hogy miért? Most értjük egészen, és mindig értjük a szeretet tanítását? Nem egy folyamat az, amíg megért Izrael is az, hogy Isten mit akar? És hát a názáreti Jézus beöltözik a szenvedő szolga alakjába. Értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Szóval, egy másik megjegyzés még, ami elég felszabadító, bár botrányosnak tűnik, 16. Benedek írja, Izrael ősatyáit és prófétáit Kelet-Ázsia nagy vallás alapítójához viszonyítva középszerűeknek tartjuk. Egy Ábrám, Izsák, Jákob, Mózes a maguk mesterkedéseivel, ravasságukkal, vérmérsékletükkel, erőszakos hajlamaikkal legalábbis középszerűek és szegényesnek tűnnek egy Buddha, Konfucius vagy Lao Tse mellett, de még az olyan nagy prófétai alakok, mint Ozeás, Jeremiás, Ezekiel sem hadnak túl meggyőzően ilyen összehasonlításban. Az egyházatyáknak meg is volt ez a szenvedés. Ágostonnak, a Bibliának, az Ószövetségnek ez a töredékes nyelvezete, hol van Ciceróhoz mondjuk, mit tudom én. És hát nem egy egyházatyának, csak gondoljuk Szent Ambrusnak arra a szerecseny mozdatására, amikor Dávidnak annyira ki akarta mosdatni a minden bűnétől. Mikor ilyeneket mondott, hogy Dávid egyszer védkezett, de örökké síratta. Te meg egyszer se síratjátok a bűneiteket, és örökké védkeztek. Na hát, lehet ilyeneket mondani, de ne mozdassuk őket. Középszerű és bűnös emberek. De Isten megszólította őket, és válaszoltak rá. És erre azt mondja, hogy ebből még egy dolog következik, hogy nincs kétféleképpen részesedés a vallásból a kereszténységben. Hogy egyesek birtokolják a vallási valóságot, a nagy misztikusok, mások pedig pusztán kölcsön veszik, és az utóbbiaknak meg kellene elégedniük a szimbólumokkal, mint hogy a misztikus elmélyedés ereje hiányzik belőlük. Erőszakosan reagál a pápa. Nem, ilyen nincsen. Egy avilai Szent Teréz az elragadtatásaival ott van, ahol a kiselemista diák, aki hiszi azt, hogy Jézus meghalt, és én megbocsátotta az Isten a bűneimet. Mert Isten szólt, és ezért most jó akar lenni, válaszolni akar. Legfeljebb Teréz nagyon válaszolt. Nem egy emelette följebb vannak. Nem. Viszont egy Buddha az bizonyos emeletekkel följebb van az átlag embernél. Amikor egyszerűen az élet szenvedéseit fölé emelkedik. Egy nagy spirituális ember. És hát, testvéreim, azért nagyon sokat lehetne még erre mondani. Az, hogy Szent Pál hányszor mondja, hogy azok a vénasszonyos mesékre hallgattok, műtój, műtosz. Legalább négyszer említi. Azt is mondja a judaikos műtosz. Na most ebben azért ne legyünk igazságtalanok, nem azt jelenti, hogy zsidó mesék, hanem ez valószínűleg egy gnosztikus zsidó beütés, az angelológia, hogy hát az Istenből kiáradó lények, stb. Mi is, stb. Ez egy más dolog, de nagyon-nagyon szembeáll vele. Vagy például Szent Péter azt mondja, hogy nem ravaszul kieszelt mesék, műtosz. Alapján adtuk nektek hírül, Úrunk dicsőségét, hanem láttuk a Szent Hegyen, ahogy az Atya megdicsőítette. Aztán majd lehet, hogy oda el tudunk még jutni, annyi idő lesz, amikor Szent János első levelében, hogy kezünkkel tapintottuk. Az élet igéje megjelent. Testvérek, annyira új a vallás történetben ez. Az Ószövetséggel együtt, hogyha a Balaton felszínét nevezzük az emberiség történetének, kivetítjük térbe, akkor még egy pici csónak se az egyisten hit. Ennyire modernek vagyunk. Iszonyatosan új és bosszantó, mert a bűnbe esett embernek az idegzetébe benn van az Istennel való tusakodás, az, hogy mindig rosszat sejt az Istenbe, az, hogy az Istent le kell kenyerezni. Fél. Ez a kinyilatkoztatás, ez egy nagyon új dolog. Hát a kovász majd átjárja a tésztát. Csak hadd jegyezzem meg, hogy beszélgetnek mindenütt személyiségjogokról. Indiában azt se tudják, mi a személy. Most kellett bevezetni a jog miatt. De minduntalan zavarba vannak, mert nincs transzcendens megokolása a személynek. Hát az amire hivatkozik a szélső, hogy mondjam én, fölvilágosodás ideológiája, a személy szabadsága, a személy így meg úgy, hát az a krisztológiai vitákban kikristályosodott, egy mellékterméke a keresztény hitnek, hogy az ember rádöbben arra, hogy ő valaki, hogy személy. És most ezt veszti el? Ugye kezdve Darwinnal. Hát Darwin megkísérteted, mert azt mondja a Szaniszló atya, ő olvast eredetiben az angol munkáit, vagy az első munkában az első élő sejtet Isten teremtette. Egy. Aztán nem spekulál ilyenről, hogy az ember lelke meg személye. Ő a testet kutatja. Most, hogy az én testem rokona az első élő sejtnek, kutassák, lehet. Sőt, biztos. Mit tudom én? De én nem vagyok rokona. Mert ami szabad, az nem vezethető le abból, ami nem szabad. Jó néznénk ki, hogyha az atomok szabadok lennének. És azt meg nem mondjuk, hogy az ember csak nagyon kicsit szabad. Mert nincsen 5 kilométer és 3, nem tudom én, gram szabadság. Ha egy kicsit szabad vagyok, akkor szinte végtelenül. És az öntudat. Szóval, testvérek, még a hitünk alapjaiba is meg kell erősödnünk. Azért minden lelki gyakorlatban legyen egyfajta kis továbbképzés magamnak is, meg hát akinek beszél a... Mert nem szabad papokat úgy összeívni a jámbor csevegésre. Nincs rá időnk, és akkora nagy a baj. És tisztán lehet látni bizonyos végső kérdés, alapkérdésekbe, és akkor ott eligazodunk. És hát milyen érdekes, hogy egy zsidó rab, zsidó orvos, mégpedig a Gabriel Kubi első magyarul megjelent könyve, a Nemek harca, amit Bíró Püspök úr előszóval látott el, Csíksomlyon tartottam lelki gyakorlatot, és hozta nekem az egyik atya akkor megmutatni, internetről húzta le és másolta, ott egy zsidó orvos, ortodox zsidó, azt mondja, de nagyon meglepő, amit mond, hogy vigyázzunk, mi ortodox zsidók és a katolikusok nem fognak beleférni az új világba. És megmondja, hogy miért. Ez teljesen idegen, amit mi hiszünk, amiben reménykedünk. És megmondja, hogy mik a közös alapok. Hát ez az ökumenizmus. Nem az, hogy megjátszuk az, hogy a zsidó az keresztény, a keresztény meg zsidó. Nem az. De a mély hitében az, hogy az örökkévaló az valaki, és látjátok, még az ő hitükben is van egy nyitottság, ezért, ha igazán párbeszédet lehetne velük folytatni. Tehát semmit nem adnék, azért lenne egy ortodox zsidó rabbi, akivel barátságban lennék. És megmondhatnám azt, amit gondolok. Meg ő is. Hogy milyen érdekes, hogy nyitott az ő hitük. Az egyfajta kinyilatkoztatása, hiszen mindig újra is olvasták, hát a Tórát mindig újra olvasták a prófétákban, sőt, a Dániel könyve, meg az utolsó könyvek fényében olvasták megint újra az egészet. Akkor jogotok van azt mondani, hogy a názáreti hívei nem olvashatják egy magasabb fénnyel megvilágítva újra a Tórát. Hát... Igen. Ajánlok egy könyvet, ha valaki még nem olvastál, csak hát már nem nagyon lehet megkapni, a rabbi, aki felismerte Krisztust. Izrael Zolli. Majd még említem. Róma főrabbi, aki katolizált. Mindig együtt olvasta az evangéliumot, mert ez a lengyel zsidó volt, az a misztikus, az az imádkozó. Az a szegény. Előadást tartott a Milánóba is, hogy a Názaréno, hogy könyv jelent meg. Azt mondja, hogy soha nem láttam ellentétet a római egyház és a zsinagóga között. De csak akkor tért meg, amikor az utolsó Purim ünnepen a böjtöléstől kimerülve azt hitte, hogy ezért történt, látja hófehérben a názáreti Jézust. És egy hang mondja, hogy utoljára állsz a Tóra előtt. Nagyon veszélyes egy ortodox zsidónak olvasni az evangéliumot. És ezért nem is szabad. Úgy látszik egy mohamedánnak is, mert az egyik bevallotta, hogy ő megkérdezett egy mufti, hogy az Allah az igéjével teremtette a világot. Azt mondja, és az ige az teremtett volt, vagy teremtetlen? Azt mondta a mufti, hogy teremtetlen. Hát akkor... Szóval az örökkévaló meg az igéje, meg a lelke. Szóval kinyílt egy olyan kinyilatkoztatásra, amelyet, ha elfogadunk Jézus Krisztusban, akkor azt mi nem találtuk ki, ez a reveláció, a vélumnak az eltávolítása Isten szívéről, ugyanakkor testvérek, lehet más? Hát hogy lehet Isten személy és egyedül van, akkor az lenne az isteni pokol? Hát mi lenne az? Egy én, egy személy örökké egyedül. Hát ha képére alkotott, akkor azért mi következtethetünk. Ez reláció valaki. Testvérek, a kovász át fogja járni a tisztát. Néha úgy néz ki, hogy közel van a világ vége, máskor pedig úgy, hogy még egy pár millió évet kell élnünk. Még lassan így kisugárzik, ilyen, hogy személy kérdése, meg emez, meg az, és átjárja a kovász. Amen.